24. fejezet. Kivágódott az egyszemélyes cella nehéz ajtaja. Csomagja van, Leach! Jöjjön utánam és mozogjon! Leach komótosan lemászott az ágyáról, és kiballagott a lépcsőfordulóba. Kösz, hogy kibuliszta a külön zárkát, morogta oda a börtönőrnek, miközben a folyosón lépkedtek. Kész, kezet mos, mondta Mr. Hagen. A raktárig nem esett köztük több szó. Ott Hagen bedörömbölt a kétszárnyú ajtón, a raktár vezető pedig kinyitott a neve. Brad Pitt. Ne szórakozzon velem, Leach, mert kihallgatásra rendelem. Leach, 6241. Csomagja jött, mondta a raktáros, majd levett a háta mögötti polcra egy dobozt, és a pultra tette. Látom, már kinyitotta Mr. Webster. Ismeri a szabályokat, Leach? Igen, ismerem, mondta Leach. A jelenlétemben kell fölbontani a csomagot, hogy lássam, nem vettek ki belőle semmit, és nem is tettek bele semmit. Na, nézze meg, és ne okoskodjon itt, mondta Webster. Leach levette a doboz fedelét, a legújabb típusú Adidas melegítő volt benne. Nem rossz gönc, mondta Webster. Legomboltak érte valakiről egy kis lóvét. Leach ehhez nem fűzött kommentárt. Webster egyébként kicipzározta a melegítő zsebeit, hogy nem rejtettek-e oda valami csempészárút vagy készpénzt. De nem talált semmit, még a szokásos 5 fontos bankot se. Elviheti, Leach, mondta savanyú képpel. Leach fogta a ruhadarabot, és indult volna vissza a cellájába. Pár lépés múlva nevét hallotta, megfordult. A dobozt itt hagyja nekem, morgott Webster. Leach visszament a pulthoz, belerakta a tréningruhát a dobozba, és a hóna alá csapta a pakkot. A mostani szerkójához képest nagy előrelépés, jegyezte meg visszafelé menet Hagen. Lehet, hogy jobban meg kéne néznem, mert a tornateremben még senki nem látta magát. Persze, az is lehet, hogy szemet húnyok. Leach elmosolyodott. A szokásos helyen találja, ami magának jár, Mr. Hagen, mondta, mielőtt becsukódott volna mögötte a cella ajtó. Nem tudok tovább hazugságban élni, mondta teátrálisan Devenport. Hát nem érted, hogy élete végéig börtönbe juttattunk egy ártatlan embert? Craig sejtette, hogy Devenport, miután kiírták a szappanoperából, rövidesen szükségét érzi majd, hogy tegyen valami drámai gesztust, hiszen a kényszer pihenő alatt nem igen van más, amint törhetné a fejét. Szóval mi a szándékod? Kérdezte Payne, és rágyújtott. Igyekezett leplezni aggodalmát. Az, hogy elmondom az igazat, felelte Devenport. Úgy hangzott ez a mondat, mintha a kelleténél többször próbálta volna el. Tanúskodni akarok Cartwright fejlebb viteli tárgyalásán, és el akarom mondani, mi történt valójában. Lehet, hogy nem hisznek majd nekem, de legalább a lelki ismeretem tiszta lesz. Ha ezt teszed, mindhárman börtönbe kerülünk, mondta Craig, majd kis szünet után hozzátette. Életünk végéig. Biztos, hogy ezt akarod? Nem, de még mindig ez a kisebbik rossz. És az nem aggaszt, hogy egy rakás 120 kilós kamionsofőr alát tesz a zuhany alatt? Kérdezte Craig. Devenport nem felelt. Arról nem is beszélve, hogy mekkora szégyent hoznál a családodra, tette hozzá Payne. Lehet, hogy most nincs munkád, Larry, de affelől biztosíthatlak, hogy ha tanúskodsz a bíróságon, az lesz az utolsó fellépésed. Volt időm átgondolni a következményeket, felelte fellengzősen Devenport, és elhatározásra jutottam. Arra gondoltál, hogy ez milyen hatással lenne Sarah karrierjére? Kérdezte Craig. Igen, és ha legközelebb találkozom vele, elmondok neki mindent. Biztos vagyok benne, hogy helyeselni fogja a döntésemet. Megtennél nekem egy apró szívességet, Larry? Kérdezte Craig. A régi szép idők emlékére. Mi lenne az? Kérdezte gyanakodva Devenport. Az, hogy várj még egy hetet, mielőtt elmondanád a húgodnak. Devenport habozott. Rendben. Egy hetet várok, de egy nappal sem többet. Leach megvárta a 10 órás takarodót, majd lemászott az ágyról, fölvette az asztalról a műanyag villáját, és a cella sarkában lévő vécéhez lépett. Ez volt a helyiség egyetlen pontja, amit az orránkénti őrjáratokat végző smasszerek nem láthattak, amikor bekukkantottak a kémlelő nyíláson. Leach levette az új tréning alsóját, és leült a WC fedelére. Jobb kézzel jó erősen megmarkolta a műanyag villát, és piszkálni kezdte vele a három fehér Adidas csík közül a középső varrását. 40 percnyi fáradtságos babra munka után sikerült kiszednie a finom szemcséjű fehér port tartalmazó hártyavékony cellofán zacskót. Egy drogfüggő körülbelül egy havi adagja volt benne. Leach elmosolyodott. Pedig ez ritka eset volt nála. A gondolatra, hogy a melegítő alsóban még 5 hasonló csík várja, hogy kipiszkálják, ennyi por árából bőven jut neki is, meg Mr. Hagennek is.
Mortimer valahonnan kapja a cuccot,
mondta nagy el. Miből gondolod, kérdezte Danny.
Egy darabig minden reggel bejött a kórházba. A doki még egy elvonó kúrát is elkezdett vele, aztán egyszer csak eltűnt.
Ez csak azt jelenti, hogy más forrásból szerzi be az anyagot, helyeselt Nick.
De nem a szokásos úton, az biztos, mondta a nagy el. Kérdezősködtem, de senki se tud semmit.
Danny lerogyott az ágyára, és kezdett elhatalmasodni rajta az életfogytosok apátiája.
Ne add föl, kölyök, biztatta a nagy el. Vissza fog jönni. Előbb-utóbb visszajön mindegyik.
Látogatás! Üvöltötte el magát egy ismerős hang, majd nyílt az ajtó, és Danny elindulhatott a többiekkel, akik szintén erre vártak egész délelőtt. Remélte, hogy arról számolhat majd be Bethnek, hogy megvan az új bizonyíték, amit Mr. Redmayne keres. Most viszont semmi más nem volt a kezében, csak a nagy elsejtése, hogy Mortimer hamarosan újra fölbukkan a kórházban. Az életfogytiglanra ítélt rab úgy csimpaszkodik a legapróbb reménysugárba is, mint a fuldokló hajó törött a vízen sodródó deszkába. Danny ökölbe szorított kézzel haladt előre, szentül eltökélte, hogy Beth nem fog gyanítani semmit. A látogatások alkalmával egy pillanatra sem hagyta el magát, mert bármin ment is keresztül, muszáj volt táplálni a Beth hitét, hogy van még remény. Meglepetten hallotta, hogy fordul a kulcs a zárban, hiszen neki soha nem jött látogatója. 3 börtönőr rontott be a cellába, 2 megragadta a vállát és lerángatta az ágyról. Estében elkapta az egyik smasszer nyakkendőjét, amely a kezében maradt. Eszébe juttatva, hogy kapcsos nyakkendőjük van, hogy ne lehessen megfojtani őket. Most az egyik támadó hátrarántotta a két kezét, a másik pedig jól belerúgott a tért hajlatába, így a harmadik meg tudta bilincselni. Amikor a kőpadlóra zuhant, az első smasszer a hajánál fogva hátrarántotta a fejét. Nem egészen fél perc alatt gúzsba kötötték, majd kirángatták a folyosóra.
Mit akartok, rohadékok?
Szólalt meg, amikor végre levegőz jutott. Megy az elkülönítőbe Leach, mondta az első börtönőr. 30 napig nem látja a napot, tette hozzá, és már vonszolták is lefelé a csigalépcsőn, mindegyik fokhoz odakoccant a térde.
Mi a vád?
Kábítószer terjesztése, felelte a második smasszer, időközben talpra állították, és a rózsaszín folyosón vezették, amelyet egyetlen elítélt sem akar meglátni. Szinte futnia kellett, hogy lépést tartson velük.
Soha nem nyúltam droghoz, főnök, és maga ezt nagyon jól tudja, tiltakozott Leach.
A kábítószer terjesztése nem azt jelenti, hogy maga drogozik, mondta az alaksorba érve a harmadik őr, és maga ezt nagyon jól tudja. Egy szám nélküli cella előtt álltak meg, az egyik börtönőr levett a karikáról egy ritkán használt kulcsot, a másik kettő pedig jó erősen fogta Leach két karját. Miután kinyílt az ajtó, fejjel előre belökték a cellába, amelyhez képest az emeleti szállás a kényelmes motelszobának hatott. A kőpadló közepén vékony lószörmatrac hevert, és volt még a cellában egy falhoz csavarozott acélmosdókagyló, egy lehúzó nélküli acélvécé, egy lepedő, meg egy pokróc. Párna tükör sehol.
Mire kijut innen, Leach, a havi bevételéből nem marad semmi, mondta még az egyik smasszer. A legfelső emeleten senki sem hiszi el magának, hogy van egy Macy nevű nénikéje.
Aztán becsapódott az ajtó. Gratulálok, mondta Beth, amikor Danny a karjaiba zárta, a vőlegénye értetlenül nézett rá. A 6 vizsgát hozta buta, tette hozzá Beth. Gond nélkül átmentél mindegyiken, ahogy Nick megjósolta. Danny elmosolyodott.
Úgy érezte, nagyon régen voltak már azok a vizsgák, pedig nem telhetett el azóta egy hónapnál több idő, igaz? A börtönben az is fölér egy örökké valósággal. Egyébként megtartotta Bethnek tett ígéretét, és jelentkezett 3 emelt szintű vizsgára. Milyen tárgyakat választottál? Kérdezte Beth, mintha olvasott volna a gondolataiban. Az angolt, a matekot és a közgazdaságtant, felelte Danny, de volt egy kis probléma. Beth aggodalmasan pillantott rá. Matekból már is jobb vagyok, mint Nick, folytatta a vőlegénye, úgyhogy kintről kellett hozniuk egy tanárnőt, de ő csak hetente egyszer tud eljönni.
Tanárnőt?
Kérdezte gyanakodva Beth. Danny elnevette magát. Miss Lovett már nyugdíjas, 60 éves is elmúlt, de érti a dolgát. Azt mondja, ha így folytatom, beajánl az Open University távoktató programjába, persze, ha elfogadják a fellebbezésemet, arra már nem lesz időm.
Majd az után, hogy elfogadták a fellebbezésedet, mondta nyomatékkal Beth, muszáj tovább lépned és letenned az emelt szintű érettségit. Különben Miss Lovett és Nick csak az idejét pocsékolta rád.
De hát egész nap a műhelyben fogok melózni. Már van is pár ötletem, hogy lehetne jövedelmezőbbé tenni.
Beth hallgatott. Mi a baj?
Beth habozott, az apja meghagyta neki, hogy ezt a témát ne hozza szóba Danny előtt.
A műhely nem megy valami jól, vallotta be végül mégis. Az igazat megvalva épp hogy nem veszteséges.
Miért? Kérdezte Danny.
Mióta te meg Bernie nem vagytok ott, sokan inkább Monty Hughes-hoz viszik a kocsijukat.
Ne aggódj szívem, mondta Danny. Ha kijutok innen, ez megváltozik. Őszintén szólva, azt is tervezem, hogy megveszem a szemközti Hughes műhelyt. Monty biztos elmúlt már, vagy 60 éves.
Beth mosolyra fakasztotta Danny optimizmusa. Ez azt jelenti, hogy megvan az új bizonyíték, ami Mr. Redmaynek kell?
Lehetséges, de erről most nem mondhatok többet, felelte Danny, és a zárt láncú kamerákra pillantott. Legyen elég annyi, hogy ide került Craig egyik haverja, aki ott volt aznap este a borozóban. Danny most az erkélyen posztolós masszerekre pillantott. A nagy el figyelmeztette, hogy tudnak szájról olvasni. Az illető nevét még nem árulhatom el.
És miért hozták ide?
Kérdezte Beth. Azt sem mondhatom el, bíznod kell bennem.
Mr. Redmayne már tudja?
A múlt héten megírtam neki. Óvatosan fogalmaztam, mert a smasszerok fölbontják a leveleinket, és elolvassák őket. Mármint a börtönőrök, javította ki magát.
Miért nem jó az, hogy smasszerok? Kérdezte Beth.
Nick szerint nem szabad hozzászoknom a börtönszlenghez, ha új életet akarok kezdeni a szabadulás után.
Tehát Nick hisz az ártatlanságodban? Kérdezte Beth.
Igen, hisz. Ahogy hisz benne a nagy el is, sőt, a börtönőrök egy része is. Már nem vagyunk egyedül, Beth, mondta, és megfogta a mennyasszony a kezét.
Nick, mikor szabadul? Kérdezte Beth.
5 vagy 6 hónap múlva.
Tartod majd vele a kapcsolatot?
Megpróbálom, de Skóciában fog tanítani.
Szívesen találkoznék vele, mondta Beth, és megsimogatta Danny arcát. Nála jobb haverod nem igen lehetne.
Barátom, javította ki Danny. És már meghívott minket vacsorázni. Kriszti próbált tenni egy lépést az apja felé, de letottyant a földre, sírni kezdett. Danny a karjába vette, róla csúnyán megfeledkeztünk, igaz kicsim? Mondta, de a kislányt ezzel nem vigasztalta meg.
Na, add ide, mondta Beth, úgy látszik azért Nick sem tudott mindenre megtanítani.
Nem hiszem, hogy ez véletlen lenne,
mondta a nagy el, örült, hogy 4 szem közt beszélhet a kapitánnyal, amíg Danny zuhanyozik. Nick abba hagyta az írást. Micsoda?
Az, hogy Leachet elviszik az elkülönítőbe, és Mortimer másnap reggel leszelősen keresi a dokit.
Úgy gondolod, Leach látta el anyaggal?
Mondom, szerintem ez nem véletlen.
Nick letette a tollát.
Remeg az űrge,
folytatta a nagy el.
De az elvonók ura elején ez mindig így van. A doki szerint Mortimer most tényleg le akar állni, de hamarosan úgy is kiderül, van-e köze Leachnek a dologhoz.
Hogyan? Kérdezte Nick.
Leach 2 hét múlva kijön az elkülönítőből, ha Mortimer utána nem jön többet rendelésre, akkor megvan ki az ellátója.
Tehát 2 hét múlva meg lesz a szükséges bizonyíték, mondta Nick.
Kivéve, ha mégis a véletlen műve.
Nem várhatunk tétlenül, mondta Nick. Vett kölcsön Danny magnóját, és mielőbb hallgass ki Mortimert. Igen, uram, vágta vigyázva magát az ágya mellett a nagy el. És elmondjam Dannynek, amit megtudok, vagy kussoljak.
Mondj el neki mindent, hogy továbbadhassa az információt az ügyvédjének, meg egyébként is. Hárman talán többre megyünk mindketten.
Csak az a kérdés, mennyi esze van annak a kölyöknek,
mondta a nagy el, és visszahuppant az ágyára. Sokkal több, mint nekem, ismerte el Nick, de ne mondd neki, hogy ezt tőlem hallottad, mert ha van egy kis szerencsém, nem jön rá magától a szabadulásomig.
Talán most már eljött az ideje, hogy elmondjuk magukról az igazat?
Még nem, jelentette ki határozottan Nick.
Levél, mondta a börtönőr. Kettő Cartwrightnak, egy meg magának, Moncrief. Azzal Danny kezébe nyomott egy borítékot.
Én Cartwright vagyok, mondta Danny. Ő Moncrief. A börtönőr összeráncolta a homlokát, majd korrigált.
Én meg a nagy el vagyok,
szólalt meg a cella harmadik lakója.
Akkor maga mehet a picsába, mondta a Schmasser, és bevágta maga mögött az ajtót.
Danny elnevette magát, de aztán Nickre pillantott, és a barátja hamu szürke arca láttán az ő arcáról is lefagyott a mosoly. Nick csak állt a borítékkal a kezében, és egész testében remegett. Danny már napját sem tudta, mikor kapott Nick utoljára levelet. Akarod, hogy először én olvassam el? Kérdezte. Nick a fejét rázta. Széthajtogatta a levelet, és olvasni kezdte. A nagy el fölült az ágyán, de nem szólt semmit. A börtönben nem sűrűn történik szokatlan esemény. Nick szemét olvasás közben elöntötte a könyv, megtörölte az arcát az inge ujjával, majd átadta a levelet Dannynek. Kedves Sir Nicholas, sajnálattal értesítem, hogy az édesapja elhunyt. Szívinfarktus végzett vele tegnap reggel, az orvos megnyugtatott, hogy valószínűleg egyáltalán nem érzett fájdalmat. Engedelmével kérvényezem, hogy méltányossági okokból rendkívüli szabadságot kapjon és részt vehessen a temetésen. Üdvözlettel, Fraser Munro ügyvéd. Danny fölnézett, és azt látta, hogy a nagy el átöleli Nicket.
Meghalt az apád, igaz?
Kérdezte a nagy darab bankrabló szűkszavúan. 25. fejezet. Vigyáznál erre, amíg távol vagyok? Kérdezte Nick, majd leakasztotta a nyakából az ezüst láncát, és átadta Dannynek. Persze, mondta Danny, és vizsgálgatni kezdte a lánchoz erősített, kulcsnak látszó tárgyat. De miért nem viszed magaddal? Legyen elég annyi, hogy benned jobban megbízom, mint azokban az emberekben, akikkel ma találkozni fogok. Ez igazán hízelgő, mondta Danny, és a nyakába akasztotta a láncot. Nehogy azt hidd, felelte mosolyogva Nick. Megnézte magát a mosdókagyló fölötti, falra csavarozott acéltükörben. Hajnali 5 órakor a 4 éve érintetlen műanyag zsákban visszakapta a személyes tárgyait, s legkésőbb 6-kor el is kell indulnia, ha időben oda akar érni Skóciába a temetésre. Már alig várom, mondta Nicket bámulva Danny. Mit? Kérdezte a nyakkendőjét igazgatva Nick. Azt, hogy megint a saját ruhámban lehessek. A fellebb viteli tárgyaláson viselhetsz civil ruhát, és ha helyt adnak a fellebbezésednek, soha többé nem kell rabruhát hordanod. Szabad emberként sétálhatsz ki a tárgyalóteremből.
Különösen, ha meghallgatják a magnószalagomat,
szólt közbe széles vigyorral a nagy el.
Azt hiszem, ma lesz a nagy nap.
Már éppen el akarta magyarázni, hogy érti ezt, amikor elfordult a kulcs a zárban. Most először látták Pascot és Jenkinst civilben. Kövesse, Moncrief, mondta Pascoe. A börtön igazgató úr váltani akar magával néhány szót, mielőtt elindulunk Edinburghbe. Add át neki jó kívánságaimat, mondta Danny, és kérdezd meg, nincs-e kedve beugrani valamelyik délután teára. Nick elnevette magát, Danny az ő kiejtését utánozta. Ha ilyen jól el tudsz játszani engem, megtarthatnád a ma délelőtti órámat.
Hozzám beszélsz?
Kérdezte a nagy el. Devonport telefonja már jó néhányszor kicsöngött, de a színész nagyon nehezen mászott ki a takaró alól. Ki a franc hív ilyenkor? Motyogta. Itt Gibson, hallotta az ügynöke jól ismert hangját. Devonport szeméből egy csapásra kiment az álom. Gibson Graham kizárólag akkor telefonált, ha munka állt a házhoz. Devonport arra gondolt, bárcsak valami filmszerep lenne, vagy egy újabb tévésorozat netán reklám, Azért olyan jól fizetnek még a hang alámondásért is. A rajongói úgy is megismernék dr. Beresford dallamos hangját.
Érdeklődtek, hogy szabad vagy-e, mondta Gibson, igyekezett szemtelen hangon beszélni, mintha legalábbis kapkodtak volna az ügyfele után. Devonport felült és visszafojtotta a lélegzetét.
A Bunbury felújításáról van szó. Azt akarják, hogy te jázd Jacket.
Eve Best lesz Gwendolyn. 4 hónapig turnéztok, utána kezdik játszani a West Enden. Nem fizetnek valami sokat, de legalább eszébe jut majd a producereknek, hogy még élsz.
Igazán finoman fogalmazott, gondolta Devonport, de nem villanyozta föl a hír.
Túlságosan is jól emlékezett még rá, milyen az, amikor hetekig úton van az ember, majd minden áldott este játszik a West Enden, nem is beszélve a félig üres nézőtér előtt zajló matiné előadásokról.
Ugyanakkor kénytelen volt elismerni, hogy csaknem 4 hónapja ez az első komoly ajánlata.
Majd gondolkodom rajta, mondta. Csak ne túl sokáig, mondta Gibson. Tudomásomra jutott, hogy már fölhívták Nigel Havers ügynökét is, hogy ráére Havers.
Majd gondolkodom rajta, ismételte Devonport, és letette a kajlót. Megnézte az éjjeli szekrényen álló órát, 10:10 mutatott. Nagyot nyögött, és visszabújt a takaró alá.
Pasco finoman bekopogott a börtönigazgatóhoz, majd bekísérték Nicket az irodába. Jenkins-el együtt.
Jó reggelt, Moncrief! Nézett föl íróasztala mögül a börtönigazgató. Jó reggelt, Mr. Barton, felelte Nick.
Azzal tisztába kell lennie, mondta Barton, hogy bár méltányossági okokból engedélyt kapott rá, hogy részt vegyen az édesapja temetésén, attól maga még változatlanul A kategóriás elítélt. Ezért a ma esti visszatéréséig 2 börtönőr fogja kísérni mindenhova. A szabályzat szerint végig bilincsben kellene lennie, de tekintettel vagyok a körülményekre és arra, hogy az elmúlt 2 évben kiemelt státuszú őrizetes volt, és néhány hónap múlva szabadul. Ezért élek a jogkörömmel és engedélyezem, hogy a skót határól levegyék magáról a bilincset. Természetesen csak akkor, ha Mr. Pascónak vagy Mr. Jenkinsnek nincs oka attól tartani, hogy szökést kísérel meg, vagy bűncselekményt követel.
Bizonyára nem kell emlékeztetnem arra, Moncrief, hogy ha ostobán visszaél a döntésemmel, nem lesz más választásom, mint javasolni a döntőbizottságnak, hogy ne helyezzék szabadlábra, itt bepillantott Nick aktájába, július 17-én, hanem töltse le a teljes büntetését, azaz további 4 évet. Érthető, amit mondok, Moncrief?
Igen, igazgató úr, köszönöm, felelte Nick.
Akkor nincs más hátra, mint hogy részvétemet fejezzem ki az édesapja elhunyta miatt, és békés napot kívánjak magának.
Michael Barton most fölállt és hozzátette. Hadd mondjam még el, hogy őszintén sajnálom, hogy ez a szomorú esemény nem a szabadulása után következett be.
Köszönöm, igazgató úr.
Barton bólintott, és Pasco meg Jenkins kivezették a rájuk bízott foglyot. A börtön igazgató homlokráncolva nézte az irodájába idézett következő elítélt nevét. Nem mondhatnánk, hogy szívrepesbe várta a találkozást. A délelőtti munkaszünetben Danny ellátta Nick könyvtárosi kötelezettségeit, visszarakta a polcra a napokban visszahozott könyveket, és bepecsételte a lejárati dátumot azokba, melyeket az elítéltek most vettek ki. Miután végzett, levette az újságos polcról a Times-t, és leült, hogy átnézze. Minden reggel hoztak újságokat, de csak a könyvtárban lehetett olvasni őket. 6 Sun, 4 Mirror és 2 Daily Mail és egyetlen Times járt a Belmarsba, és Danny úgy érezte, ez az elosztás hűen tükrözi az elítéltek ízlését.
Danny immár egy esztendeje minden nap elolvasta a Times-t, és már kívülről tudta, mit hol talál benne. A keresztrejtvényt Nickkel ellentétben még mindig nem tudta teljes egészében megfejteni, pedig legalább annyit olvasta az üzleti és egyéb híreket, mint a sportoldalakat. Aznap viszont eltért a megszokott sorrendtől, és egy olyan rovathoz lapozott, amellyel addig nemigen foglalkozott.
Sir Angus Moncrief, B.C., M.C.O.B.E., nekrológia megtöltötte egy méretes újságoldal felét, igaz, az alsó felét.
Danny elolvasta Sir Angus részletes életrajzát, a Loretto School nevű bentlakásos magániskolától kezdve a Sandhurst Katonai Akadémiáig, ahonnan végzés után a Cameron felföldi ezredhez került alhadnagyi rangban. A hadi érdemkeresztet a koreai háborúban tanúsított vitézségéért kapta meg, majd 1994-ben az ezred parancsnoka lett, ekkor kapta meg a brit birodalmi érdemrend nevű magas kitüntetést. Az utolsó bekezdésből Danny még megtudta, hogy Sir Angus felesége 1970-ben halt meg, és hogy a bárói címe egyetlen fiukra, Nicholas Alexander Moncriffre száll. Danny a mindig a keze ügyében tartott oxfordi értelmező kézi szortárból megtudta, mit jelentenek a Nick apjának neve után sorakozó rejtélyes betűk. Kiderült, hogy a BT, a bárói cím, az MC, a hadi érdemkereszt, az OBE pedig a brit birodalmi érdemrend rövidítése. Már előre somolygott magában, ha arra gondolt, mit szól majd a nagy el, ha megtudja, hogy a cellatársuk egy igazi báró, Sir Nicholas Moncrief, BT, a nagy el azonban ezt már tudta. Viszlát, Nick, mondta egy hang. A gazdája már ki is lépett a könyvtárból, így Danny nem tudta kijavítani. Az ezüstlánc végén fityegő kulcsa játszadozott, és Malvó Leóhoz hasonlóan ő is azt kívánta, hogy valaki másnak a bőrébe bújhasson. Erről eszébe jutott, hogy a hét végéig le kell adnia a Vízkereszt, vagy amit akartok című Shakespeare vígjátékról írt fogalmazását. Aztán azon tűnődött, hogy vajon az olvasás órán is el tudja majd hitetni a csoporttal, hogy ő a tanáruk, vagy csak az imént távozó elítéltnek nem tűnt föl, hogy ő nem Nick. Összehajtotta a Times-t, és visszatette a polcra, majd átment a folyosó túloldalára az oktatási osztályra. Nick csoportja már ott várta az asztaloknál, láthatóan fogalmuk sem volt róla, hogy a tanáruk Skóciába utazott az apja temetésére. Danny bátran bevonult a tanterembe, ahol tucatnyi várakozás teljes arc fogadta. Rájuk mosolygott, majd kigombolt a kék-fehér csíkos ingét, hogy még jobban látszon az ezüstlánc. Nyissák ki a könyvet a 9. oldalon, mondta remélve, hogy nem tűnik föl senkinek, hogy ez nem Nick hangja. Jobbkész felől állatképeket látnak, a lap másik felén pedig neveket. Csak annyi a dolguk, hogy összepárosítsák a képeket a nevekkel. 2 percük van. Nem találom a 9. oldalt, mondta az egyik elítélt. Danny odament hozzá, hogy segítsen, amikor beballagott egy börtönőr, értetlen arcokat vágott. Moncrief? Danny fölnézett. Azt hittem, maga rendkívüli szabadságot kapott, mondta a börtönőr, és az író mappájába mélyedt. Úgy is van, Mr. Roberts, mondta Danny. Nick az édesapja temetésére utazott Skóciába, és megkért, hogy tartsam meg helyette a délelőtti óráját. Roberts döbbenete erre csak tovább fokozódott. Most szórakozik velem, Cartwright. Nem, Mr. Roberts. Akkor húzzon vissza a könyvtárba, mert mindjárt kihallgatásra rendelem. Danny gyorsan kiment a teremből, és elfoglalta helyét a könyvtári asztalnál. Próbálta visszafolytani a nevetést, de eltelt egy kis idő, mire folytatni tudta a kedvenc Shakespeare vígjátékáról szóló fogalmazást. Nick vonata 12 után pár perccel érkezett meg a Waverley pályaudvarra. Már várt rájuk egy rendőrautó, hogy elvigye őket az Edinburgh-től 80 kilométerre lévő Dumbroad-ba. Amikor elindultak, Pasco az órájára nézett, bőven van időnk, mondta, a szertartás csak 2 kezdődik. Lassan kiértek a városból, zöldebb lett a táj. Az ablakon kibámuló Nick évek óta nem érezte magát ilyen szabadnak. Már el is felejtette, milyen gyönyörű az élénkzöldben és barnában pompázó Skócia, csak nem bíbor vörös égbolt alatt. Ha az ember majdnem 4 éven át csak a Belmarsh magas téglafalait meg a szöges drótot látja, könnyen elhalványulnak az emlékei. Próbálta összeszedni a gondolatait, mielőtt a falusi templomba érnek, ahol őt megkeresztelték. Mr. Pasco hozzájárult, hogy a temetés után eltöltsön egy órát Fraser Munroval, a családja ügyvédjével, aki a rendkívüli szabadságát is elintézte. Nick gyanította, hogy Munrónak köszönheti a minimális fokozatú őrizetet is. A határon valóban levették róla a bilincset. A rendőrautó 15 perccel a szertartás kezdete előtt gördült be a templom elé. Amikor a rendőr kinyitotta a hátsó ajtót, előlépett egy idős úriember, akire Nick még emlékezett zsenge ifjúkorából. Az öreg úr fekete frakkot, kemény galléros inget és fekete selyemnyakkendőt viselt, inkább temetkezési vállalkozónak nézte volna az ember, mint sem ügyvédnek. Megemelte a kalapját és kis meghajlással üdvözölte Nicket, aki mosolyogva kezet rázott vele. Jó napot, Mr. Munro, mondta. Örülök, hogy újra látom.
Jó napot, Sir Nicholas, mondta az ügyvéd. Üdvözöljük idehaza.
Leech. Magát feltételesen kiengedtük az elkülönítőből, de hadd emlékeztessem rá, hogy ha a körletben a legkisebb panasz is fölmerül maga ellen, azonnal visszakerül oda, és hozzám sem fordulhat.
Magához vigyorgott gunyorosan az igazgató asztal előtt álló Leech, akit két börtönőr fogott közre.
Kétségbe vonja a hatáskörömet? Háborgott az igazgató, mert ha igen, távol álljon tőlem, uram, mondta ugyanolyan pimaszú Leech. Csak azt vonom kétségbe, hogy ismeri az 1999-es büntetés végrehajtási törvényt, ugyanis úgy vittek elkülönítőbe, hogy előtte nem rendeltek kihallgatásra.
A börtönigazgatónak kihallgatás nélkül is jogában áll ilyen eszközhöz folyamodni, ha alapos oka van feltételezni, hogy
azonnali hatályú kérelmet nyújtok be, hogy beszélhessek az ügyvédemmel, mondta higgadtan Leech.
Tudomásul veszem, felelte Barton, és ő is igyekezett megőrizni a nyugalmát. És ki az ügyvédje?
Mr. Spencer Craig, felelte Leech. Barton fölírta a nevet a jegyzettömbjébe. Kérni fogom, hogy nyújtson be hivatalos panaszt maga és három beosztottja ellen, folytatta Leech.
Most fenyegetni próbál Leech.
Nem, uram, csak szeretném, ha jegyzőkönyvbe vennék, hogy hivatalosan panaszt emeltem.
Barton most már nem tudta leplezni ingerültségét, kurta bólintással jelezte, hogy a két börtönőr azonnal tüntesse el az elítéltet a szeme elől.
Danny szerette volna megosztani a jó hírt Nickkel, de tudta, hogy a barátja csak éjfél után ér vissza Skóciából. Levelet kapott Alex Redmaynytől, amelyben az ügyvéd megerősítette, hogy a fellebbviteli tárgyalás május 31-én, azaz mindössze két hét múlva lesz. Mr. Redmayne arról is érdeklődött, hogy Danny részt kíván-e venni a tárgyaláson, hiszen az eredeti perében nem tanúskodott. Danny azonnal válaszolt és megírta, hogy jelen akar lenni. Írt Bethnek is. Szerette volna, ha a mennyasszonya tudja meg elsőként, hogy Mortimer mindent bevallott, és a nagy L minden szavát rögzítette Danny magnóján. A szallagot a matracába rejtve őrizte, hogy az ügyvédje legközelebbi látogatása alkalmával láthatassa neki. Danny nagyon szerette volna, ha Beth mindezt megtudja, de túl kockázatos lett volna, ha megírja neki. A nagy L nem is próbálta leplezni, hogy igencsak meg van elégedve magával, még azt is felajánlotta, hogy tanúskodik a tárgyaláson. Úgy tűnt Nicknek igaza volt abban, hogy Danny előbb fog szabadulni, mint ő.